a Máté evangéliumának a tanulmányozását, és vasárnaponként a Máté evangéliumát vesszük, és most a 22. fejezetnek az első 14 versét szeretném elolvasni. Tehát Máté evangélium a 22. fejezetéből az első 14 verset, így hangzik az ige. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyeknek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragja gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöttél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Az elmúlt alkalommal igaz a szőlőműveseknek a példázatáról, illetve hát a hatalomnak a birtoklásáról volt szó, és hát arról beszélt az ige, hogy a bérlők nem csak a szolgákat verték meg, vagy küldték el, hanem a gazdának a fiát is, nyilván ami az Úr Jézusra vonatkozik ez a példa, és megölték őt, tehát rosszul sáfárkodtak. És ezért a gazda elvette tőlük a szőlőt, elvette tőlük azt a megbízatást, amelyet ő adott neki. Beszéltünk arról, hogy ez Izraelre vonatkozott, de vonatkozik ránk is, abban az értelemben, hogy nyilván amit Isten ránk bízott, azzal tudjunk úgy sáfárkodni, hogy neki örömet szerezünk, ne pedig visszaéljünk azzal a hatalommal, azzal a megbízatással, azzal a felkéréssel, amelyet Isten ránk bízott. Ez a történet tulajdonképpen folytatja a példázatokat. Gyakorlatilag ennek a lényege, úgy is szokták mondani, hogy ez egy kettős példázat, hiszen az egyik oldalon szól a meghívásról, az esküvőre történő, a mennyegzőre történő meghívásról, illetve ennek a körülményeiről, a másik oldalon pedig az esküvőn történteket mondja el nekünk az ige, hogy ott azon belül mi történt is, illetve hát ennek milyen következményei vannak. Többször beszéltünk már arról, hogy a mennyegző, vagy maga az Úr Jézusnak a példázatai, azok nagyon gyakran kötődtek a mindennapi élethez. Érdekes az egyébként, hogy az Úr Jézus korában háromféle példázatos magyarázat volt. Volt az egyik az apokaliptikus, ami mindenképpen valami nagyon erős történéshez kapcsolódott rendszerint. Volt az elóta magyarázat, ami az erőszakos elvételhez kapcsolódott, és az Úr Jézus ezzel a kettővel szemben is valami egészen mást hoz, hogy a példázatot egy hétköznapi eseményhez köti, amelyet mindenki jól megérthet. Mindenki nagyon jól érthet, és ez pedig ez az esemény igaz egy esküvő, egy örömteli dolog. Azt látjuk, vagy azt olvassuk ebben a példázatban, hogy a királynak az esküvőjéről van szó, mégpedig a királynak a gyermekéről, a királynak a fiáról. Az egyik dolog, ami itt fontos. A másik, hogy elküldi a meghívást, és ezek a meghívottak tulajdonképpen egy dologba egyetértenek, hogy nem mennek el. Tehát minden egyes meghívottra ez igaz, hogy akiket meghívtak erre az esküvőre, azok nem fognak elmenni. A másik dolog igaz, hogy az esküvő ennek ellenére megtartatik. És az azért fontos nekünk, hogy Istennek a terhét a világnak az eseményei, vagy az emberi elgondolások nem tudják befolyásolni. Istennek a hatalma örök. Az ő elhívása megváltoztathatatlan, és amit ő eltervezett, azt meg fogja valósítani. Nekem nagyon fontos üzenete volt, érdekes, hogy az ember akárhányszor olvassa az igét, mindig tud újat mondani. Hogy Isten örömre hív bennünket. És ebben nekem döntési lehetőségem van. Vagy vele, vagy ellene. Vagy mellette, vagy nélküle. Ha mellette döntök, jól döntök. Dönthetek, a döntési szabadságom megvan. De ha mellette döntök, az örömet jelent az életembe. Tehát ez nekem egy nagyon fontos dolog volt, hogy újra megértsem az igében. A másik pedig az, hogy az esküvőre történő meghívás az nem érdem és nem örökség útján döntődik el, hogy így mondjam. Tehát nem érdemelni lehet a cselekedeteinkkel, vagy nem lehet azért bekerülni egy esküvőre, mert mondjuk a szüleink vagy a nagyszüleink hitben jártak. Hanem a királynak, vagy a gazdának, vagy az Úrnak, Istennek, a meghívására igen mondott ember bekerülhet erre az esküvőre. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy itt ezt az elején ezeket a dolgokat előre bocsássam. A harmadik dolog, ami még itt előttem volt, hogy a menyegző a szkeleten egészen másképpen zajlott, mint a mai világban. Tehát ezeket fontos megérteni, ezeket a körülményeket, hogy jól lássuk az igét. Egyrészt egy óriási esemény volt. Tulajdonképpen úgy belegondol az ember, vagy úgy eszembe jutott az, hogy a mai világban, igaz, esküvőn vagy menyegzőn nem stílusos beszélni a válásról, de nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországon minden második házasság felbomlik. És hát én nem tudom, milyen próbálkozás az, hogy most pénzzel próbálják az esküvőket vagy a párokat összetartani. Hát én nem tudom, hogy lehet-e igazából. Én nem gondolom. Ez mindig szívbeli döntés. És az esküvő az nem egy ruha vagy egy cipő, amit levesz az ember, megunja és utána félreteszi, hanem egy életre szóló döntés. És az Úr Jézusban, Istenben meghozott döntés. Talán ez a legutóbbi az, ami a leglényegesebb benne. És ezért szoktak a mennyegzők tönkre menni, illetve a házasságok tönkre menni, mert nincs ott Istennek az áldása a házaspároknak az életén, vagy nem keresik ezt. Azért is fontos dolog ez, mert akik élettársi kapcsolatot kötnek, azok pontosan az egyik leglényegesebb dolgot, az esküvőt vagy a mennyegzőt mulasztják el. Ugye? Tehát akkor nincs mennyegző. De élettárs az nem szokott mennyegzőt tartani, vagy legalábbis én nem tudok róla. Pedig egy mennyasszony, hogy készül a mennyegzőre? Hát ezt nagyon jól tudjuk, vagy egy vőlegény is. De az egy ünnep. Arra készülni kell. És pontosan ezt az ünnepet veszik el. Mintha mögötte az lenne, hogy az ellenség azon munkálkodik, hogy ami szép és örömteli az ember életébe, azt elvegye. Valamit ígér helyette, a mézes macagot, de nem a mézet. Tehát valamit ad helyette, de nem az, ami igazából kellene. A másik dolog, hogy ezek az esküvők általában több naposak voltak. Tehát nem úgy zajlott, hogy egy nappal vagy egy éjszaka, hanem több napig vagy több hétig is zajlott az esküvő. És hát nyilván egy életre szóló örömünnep volt. Mi magyarok azt mondják, hogy olyanok vagyunk, hogy nagyon tudunk szomorkodni. De úgy bennem fölmerült, és megmondom őszintén, ezzel én is egy kicsit hiával érzem magam, vagy a családomban, hogy tudunk-e igazából örülni? Tudunk-e szívből tisztán örülni? Mert az ige azt mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. De valahogy lehet, hogy a magyar népnek a temperamentuma ilyen, ez a sírba vigadó, ez a búskomor, ez a nyilván nem az a happy, tehát nem az a áll örömről beszél itt az ember, hanem az igazi szívbéli örömről, hiszen a Filippi 4:4-ben azt olvassuk, igaz, ismerik a testvérek az igét, hogy mindenkor örüljetek, de ott van egy nagyon fontos szó, az Úrban, így van. Az Úrban. Tehát akkor is lehet örülni, ha nehéz dolgaink vannak. Ha műtéteken esünk át, ha meg kell állni koporsó mellett, akkor is lehet örülni az Úrban. Nem olyan örömben, ami egy ilyen kívülről örömnek látszó szilveszteri mulatság, hogy most így mondjam, hogy egyszeri ígérgetésekkel is elmúlik, hanem igazából olyan örömben, ami valóságos. Az egyik kolléganőm ilyen tűzijátékokkal foglalkozik, és azt mondja, csak egy fél mondat, én mindig megdöbbenek rajta, hogy ott a metrónál szokott árulni Győrbe, és azt mondja, hogy 2,5 nap alatt egy havi keresményét megkeresi a tűzijátékkal. 2,5 nap alatt. Mondom, miért? Hát azt mondja, annyi tűzijátékot vesznek az emberek. Na, de azt valakinek meg kell venni. Azt mondja, hogy mindig sok 10 milliós forgalma van. Ez öröm? Tehát nem arról van szó, hogy nem szép. Tehát biztos van benne egy szép látvány. De én nem gondolom, hogy igazi szívbéli öröm lenne az. Mert elmúlik. Ráadásul sok negatív következménye is van, ezt tudjuk. Tehát az igazi öröm, az mindig a szívben öröm. Az belülről öröm. És azt nem tudják elvenni az embertől, de az embernek az Úr Jézussal vagy az Istennel való állandó kapcsolatából fakad ez az öröm. És még egy dolgot szeretnék itt mondani, illetve még kettőt az elején. Az, hogy itt azt olvassuk, hogy a király elküldte a szolgáit, és olvasunk egy ilyen kicsit furcsa dolgot, azt mondja, hogy elküldte szolgáit, hogy hívják meg a meghívottakat a mennyegzőre. Ez pedig arra vonatkozik, hogy a régi világban 2-szer volt meghívás, tehát ezért se jogos majd, ahogy látni fogjuk, azoknak a visszautasítása, akik ezt megtették. Másrészt pedig nagyon jól tudjuk, hogy nem volt akkor hűtőszekrény, nem volt frigider. Most képzeljük el, van egy esküvő, és esküvőn általában, ha a király mennyegzőjéről van szó, akkor ott nagyon sok ember jön, és nagyon sok állatot levágnak, elkészítik. Akkor mi lesz azzal? Nem úgy van, mint a mai esküvőkön, igaz voltunk már ilyenen, hogy beáll a hűtőkocsi, vagy a szekrényeket oda teszik, és ott le van minden fagyasztva, fölmelegítik, és akkor azt adják nagyon sokszor, hát mikor, hogy vagy, ami megmarad, azt elteszik hűtőbe, vagy szétosztogatják. Tehát nem úgy volt a régi világban. És ezért mondja itt az ige, hogy immár minden kész van az esküvőre. Előzőleg már értesítették a szolgák, azokat, akik meghívottak, és amikor minden kész van, akkor jöjjenek. Tehát ez még egy fontos a keleti esküvőhöz, hogy ez így zajlott a gyakorlatban. Másrészt pedig a királynak az esküvőjéről volt szó, a király fiának az esküvőjéről. Úgy belegondoltam, hogy tulajdonképpen parancsot is adhatott volna, vagy mondhatta volna, hogy erre el kell jönni. De hát öröm az olyan öröm, amit parancs szóval kell megtenni? Én nem gondolom. Tehát amit parancsra teszünk meg, akkor az ember szívében mindig van valamilyen ellenérzés, mint annak idején az orosz tanulás, igaz? Akik idősebbek, pedig szép nyelv az orosz. Nincs vele semmi baj. De amit parancsóra kellett megtenni, az ellen az ember valahogy az emberi természet ágál, mert nincs meg benne az a fajta felszabadultság vagy önálló döntés, ami az ember szívében ott lehet. Itt ennél a történetnél azt látjuk, hogy az ige nem beszél a vőlegényről, és nem beszél a mennyasszonyról. Tehát nem beszél arról, hogy most a vőlegénynek mi a szerepe, vagy a mennyasszonynak. Tehát arra szokták ezt mondani, hogy az ige elsődlegesen az eseményt, az emberek közötti viszonyt, illetve az embereknek a helyzetét ennek az esküvő kapcsán tárgyalja, vagyis az Isten országával kapcsolatos viszonyunkat. Szokták is mondani, és ez a magyar fülnek egyébként érzékeny mondat, hogy a kapcsolat fontos. Sokszor azt mondják, hogy kinek, kivel, milyen kapcsolata van. Mintha a magyar világ sokszor sajnos ebből állna, hogy a kapcsolatrendszerünk milyen valakivel. Hát nyilván az Úr Jézus nem az Úr Jézussal, hanem az emberi kapcsolatokról van itt szó. És hát nyilván nem ez az igének a lényegessége, vagy nem ez az igének a lényege, de elsődlegesen a gyülekezetnek, az újjászületésnek, illetve az Isten országába történő belépésnek, vagy erre való meghívásról szól ez az igénk. És nekem az első dolog volt, amit ezzel kapcsolatban megfogalmaztam, vagy elém jött, hogy akik nem mentek el, azok nem becsülték meg a királyt, de nem becsülték meg az eljövendő királyt sem. Nem vették figyelembe az ő döntését, és olyan drága dolog az, hogyha valakit Isten valamire hív, azt mindig felkészíti arra a szolgálatra. És én nem tudom, hogy hogyan emlékeznek a testvérek, akik befogadták az Úr Jézust a szívükbe, de amikor az ember megtért, akkor olyan volt az embernek akkor az élete, mintha valahol egy picit a föld felett járna néhány centivel. Így legalábbis én ezt éltem át. Nyilván nem az érzelem a fontos elsődlegesen, mert a megtérés az mindig egy akarati döntés, egy tudatos döntés, és megelőzi a bűnbánat, hogy rájön az ember arra, hogy Isten kegyelme nélkül nem tehetek semmit. De amikor ez megtörténik, és az ember odafordul az Úr Jézushoz, akkor egy öröm szabadul fel az embernek a szívében. Vagyis, hogyha Isten valamit vár tőlünk, előtte mindig ad. Nem elvesz, hanem mindig ad. És utána kér valamit. Mindig felkészít valamire. Itt is az esküvő, nekem ami döbbenetes ebbe a történetbe, hogy egy jó dologról van szó. És ezt a jó dolgot utasítják vissza. Mindenféle dologra hivatkozva. Egy örömteli dologról. Mintha valakinek egy örömteli dolgot adnál, és azt mondaná, hogy köszönöm szépen, ezt én nem kérem. Pedig ez egy jó dolog, egy örömteli dolog az, amiről itt az ige beszél. Azt látjuk, hogy több csoport van, akik visszautasítják az esküvőre történő meghívást. Itt szoktak három vagy négy csoportról beszélni. Közös bennük igaz, amit az előbb említettem, hogy hivatalosak voltak, és igazából nem érdekelte őket a meghívás. Különböző dolgokra hivatkoztak. Ezt a történetet egyébként két evangélium tárgyalja, a Máté evangéliuma és a Lukács evangéliuma is, majd rátérek egy-két szó erejéig. Hivatalosak voltak, és itt például azt olvassuk, akik visszautasították, azt mondták, hogy azok, akik nem törődtek, elmentek az egyik a földjére, ott Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy a földjére, vagy ökröket vettem, és azokat ki szeretném próbálni. Hát ő tudta, hogy esküvő lesz, mert előzőleg már értesítették. És mégis fontosabb volt neki, amit ő elképzelt. Saját maga szeretett volna megélni. Biztos sok ideig gyűjtötte a pénzt erre, vagy megnézem, kimegyek a földembe. Nyilván abban az időszakban ez egy fontos dolog volt, mert a magyarban is benne van ez, hogy a gazda szeme gyűjtlalja a jószágot. Igaz, a gazda szeme, ha ott van a kerten, vagy a végzett munkán, az azt jelenti, hogy odafigyel rá. Ez egy szükséges dolog volt régebben is, meg most is a földművelésben. Na de visszautasítani az esküvőt, az nyilván egy illetlenség volt, sőt, a királynak lehet azt mondani, hogy szinte a megsértése is. A másik igaz, akiről itt olvasunk, hogy elment a kereskedésébe, mert fontosabb volt neki a pénzszerzés. Az, hogy meggazdagodjék. És nem arról van szó, hogy nincs szükség a mai világban is arra, hogy megvegyünk dolgokat, de a mai napig is bennem van, az egyik rokonom azt mondta, amikor bemegyek, ezt ismerik a testvérek, már mondtam, csak sokszor eszembe jut, bemegyek egy boltba, nem azt kérdik tőlem, hogy hiszek-e, hanem hogy van pénzem, vagy nincs pénzem. Hát milyen istentelen gondolat ez? Igaz? Mert Isten megadja azt, amire szükségünk van. De az istentelenség az valahol belülről, a szívből fakad. Mert ha van, és ha sok van, akkor a sok sem elég. És itt egy ünnepről volt szó, nem akarta másikkal együtt ünnepelni. Vagy nem az esküvővel van a baj, igaz, ott Lukács evangéliumában olvassuk, hogy most házasodtam, most nősültem, és nem mehetek az esküvőre. Mintha nem tudna együtt örülni a másikkal. Miért nem mehet? Azért, mert esküvője van, azért még mehetne az esküvőre. Nem, hanem itt nyilván jól tudjuk ezt, hogy itt mondhatná az ember, hogy elsődlegesen a farizeusokról, vagy az írástudókról, vagy a zsidóságról van szó, de sajnos nem így van. Az Úr Jézus ezt mindannyiunknak mondja, hogy a mi gondolataink fontosabbak, az emberi elképzeléseink, amit én végig gondoltam, amit szeretnék, vagy pedig az a fontos, amit Isten szeretne az életemmel megvalósítani. Ez egy mindennapos döntés az életünkben. Nyilván az esküvő az egy életben egyszer van, ezért is illetlenség volt. De a részükről, hogy nemet mondtak. De a másik oldalon ott van, hogy nem akartak elmenni. Ott volt az, hogy nem akarom. Isten országába senkit nem lehet kényszeríteni. Nyilván szólt a farizeusoknak úgy, mint az előző alkalommal beszéltünk róla, hogy a szőlő az Izrael példázza, és nem akarták, nem úgy művelték, ahogyan azt Isten kérte tőlük. De vonatkozik ez, azt gondolom, a mi világunkra is, hogy az Istennel való élő kapcsolat az egy örömteli együttlétet jelent folyamatosan. Amire szívben nekem késznek kell lennem, és amit Isten kér, azt tudjam örömmel megtenni. Ne pedig arra hivatkozzak, hogy mi az én egyéni emberi elgondolásom, ahogyan szoktuk tenni, vagy ahogyan előjön az emberi természetünkből. A harmadik, igaz, vagy a negyedik csoport, ahogy tetszik, akiket, amikor a király kiküldi a szolgáit, azt olvassuk, hogy megölték azokat a szolgákat, bántalmazták őket, és a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Azt a dolgot szeretném itt előre bocsátani, ami számomra itt egyértelmű volt, hogy Isten mindig igazságos, és soha nem kegyetlen. Isten mindig igazságos ítéletet hoz. Amikor egy fél mondat erejéig hagy térjek ki másra, amikor a gyerekek tanulják az Odüsszeiát az ókori irodalomból, ugyanerről a korról van szó, és ott Odüsszeusz elmegy távolra, visszajön 20 év múlva, és én emlékszem rá, hogy a gyerekek mindig kérdezik azt, hogy hát a király miért ölte meg az összes kérőt? És olyan igazságtalannak tartják, erre meg különösen érzékeny a mai világban a fülünk. És ott mindig elmondják a tanárok nekik azt, hogy azért, mert a király visszaállította a törvényes rendet. Isten nem csak szeretet, hanem Istennél mindig ott van az igazságos ítélet is. Amit vet az ember, azt aratja. Ne felejtsük el, jól olvassuk ezt a történetet, hogy a gyilkosokkal történt ez. Nem azokkal történt, akik visszautasították, vagy nem azokkal, akik majd később elmennek nyilván, hanem azok, nézzük csak a történetet, azt mondja, hogy egyszer volt egy meghívás, volt másodszor is egy meghívás. Jó dolgot akartak tenni a király velük, rosszal fizettek, és megölték a szolgáit, és megölték a fiát, nyilván tudjuk, erre is vonatkozik, tehát azt kapták, amit érdemelték. Isten mindig igazságos. Mindig igazságos, és a döntései azok mindig helyesek, viszont Istennél mindig ott van az ítéletnek a lehetősége, és ezt ne felejtsük el, hogy ő ítélhet. Neki joga van ahhoz. Ő a szeretetnek az Istene, de amikor az Úr Jézus például kiűzi, igaz, az árusokat a templomból, nagyon jól ismerjük, ahhoz neki joga volt, mert Istennek a féltűn szeretete dolgozott ő benne. És nem azért tette ezt, mert azokra az emberekre haragudott volna, hanem a tetteiknek a következményét vették. Ezt sokszor nem szereti az ember hallani. De amit vet az ember, azt aratja is. Ez egy törvényszerű dolog. És Isten mindig igazságos, soha nem igazságtalan az emberrel. Tehát ez nekem fontos volt, hogy itt ebben az esetben erről beszélhetünk. Van ennek egy másik értelmezése is, azt is tudjuk, hogy vannak bibliamagyarázók, akik ezzel kapcsolatban itt a Krisztus után 66-ban kitör egy lázadás Jeruzsálembe, igaz a zelóták úgy gondolják, hogy ki fognak szabadulni a római birodalomnak a fogsága alól, és Vespánianus, ez a római császár, a fiát Titus küldi, hogy csináljon rendet. És Titus eljut oda, körülveszi a várost, igazából senkit nem engednek ki, mindenkit, egy nagyon úgymond kegyetlen dolog történik, de ők szabadságot szerettek volna. Az jutott eszembe egyébként, amikor ezt olvastam, hogy ez olyan, mintha mi például, amikor a Szovjetunió egybe volt, Magyarország azt mondta volna, hogy kilép ebből a rendből. Hát tudjuk, hogy mi történt 56-ban. Tehát teljesen nevetséges lett volna, képtelenség. És amikor körülveszik a várost, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok szenvedéssel kellett szembenézniük, és érdekes, hogy a császár Titus még azt gondolta, hogy a szentek szentjét meg fogja hagyni. Tehát a templomnak egy bizonyos részei, azok megmaradtak volna. Igen, ám csak egy katona az egyik éjszaka bedobott oda egy égő fáklyát. És hát tudjuk nagyon jól, hogy minden porig égett, egyedül a nyugati fal maradt éppen, amelyet aztán a zsidók az egyik háborúba visszafoglaltak, és az tartozik hozzá, de nagyon jól tudjuk, hogy az egész terület egy fészek, egy tűzporos fészek a mai napig, ahol egy óriási szembeállás van a különböző, tehát az arabok és a zsidóság között. Tehát erre vonatkozóan is mondják, csak azért szerettem volna ezt mondani, hogy akkor, amikor megöli a király a gyilkosokat, akkor erre is értelmezik, hogy tulajdonképpen ami történt, igaz, az Úr Jézus megfeszítése kapcsán, vagy ami történt, annak a következménye volt, ami 70-ben bekövetkezett, de Zoli említette a múltkor, és így van, amikor az Úr Jézus Jeruzsálem felé megy, akkor sír. Igaz, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeit, ahogyan a tyúk összegyűjti a csipőit. Ott is ott van Istennek a mentő szeretete, az Úr Jézusnak az irgalma. Tehát ez egy olyan drága dolog, hogy az ítélet az valóságos dolog, de ott van mögötte Istennek mindig a mentő kegyelme szeretete. A példázatnak a másik része, igaz, az pedig az esküvőn történt dolgokat mondja. Mielőtt erről néhány szót mondanék, még előttem volt az a mondat, ami nekem egy nagyon súlyos mondat, akkor azt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Nagyon csúnya, nagyon kemény szó ez, ilyen értelemben, hogy nem voltak rá méltók. Méltatlanok voltak rá. A meghívottak. Mindazok, akik úgy gondolták, hogy ők ott vannak bent, vagy hát oda tartoznak, azt mondja itt az ige, hogy nem voltak rá méltók, nem becsülték meg a királyt. És nem akarok itt részletesen erre kitérni, de szerdán vesszük az Ószövetségbe a Mózes könyvét, és úgy eszembe jutott az 5. parancsolat, igaz, amiről beszéltünk most szerdán, akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy azt olvassuk, amikor az emberi parancsolatokról beszél Isten vagy az Úr Jézus, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átte néked. És érdekes egyébként, nekem ez pont egy zsidó ember mondta el annak idején, hogy ez az egyetlen emberi parancsolat, amihez Istennek ígérete fűződik. A tisztelet, a megbecsülés. Nem voltak rá méltók, nem becsülték meg a királyt. Tehát valahol a szívben egy olyan döntés született, amiért ők voltak egyedül felelősek. És azt mondja itt a folytatás, hogy Isten akkor azt mondja, vagy a király azt mondja, hogy akkor a menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók, menjetek a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok be. Mikor sikeres egy lakodalom? Amikor megtelt. Én emlékszem, amikor esküvőről beszélgetünk, akkor szokták kérdezni az emberek, hogy na hányan voltak. Igaz? És amikor több százat, fú, milyen nagy esküvő lehet, 200-an voltak, vagy hát most teljesen mindegy, hogy milyen sokan voltak azon az esküvőn. És hát nyilvánvalóan itt is egy örömteli dologról van szó, de ne felejtsük el, hogy az esküvő, a menyegző, az az Isten országának a jelképe. Akkor záródik be a kapu, akkor fejeződik be, vagy akkor kezdődik az igazi esküvő, mert ez a mennybeli esküvőről is szól, amikor mindenki ott van, akinek ott kell lenni. Isten soha nem hibázik. Aki ő szerinte ott kell, hogy legyen, az ott is lesz azon az esküvőn. Ott van Istennek ebben az ígérete. És nyilvánvalóan ebben ott van az ember felelőssége is. Azért mondja, hogy menjetek ki a keresztutakra. A keresztutak egyébként a városokba akkor, manapság is egy picit ez megvan, de nem annyira, mint a régi ókorban, a világba vezető utakat jelentette. Ahol bárki járhatott, idegenek is járhattak ezeken az utakon. És az, hogy kényszerítsetek mindenkit bejönni, ott a Lukács evangéliumába azt olvassuk, ez a görög anakadzó ige, ez a kényszerítés, ez nem erőszakot jelent. Tehát soha nem, amikor kényszerrel vagy erőszakkal veszik el, például van egy ilyen kifejezés az igében, akik Isten országába tartoznak, ott azt jelenti, egy ilyen sürgető felszólításról van szó. Amikor Istennek, olyan ez, amikor Istennek a szeretete szorongatja az embert. Tehát Isten soha nem beszél erőszakról, az ő hatalmával kapcsolatban, vagy az ő szeretetével, vagy a döntésével kapcsolatban. De mindig fontosnak tartja azt, hogy szívben hozzuk meg minél hamarabb a döntést. Ne késlekedjünk, mert a késlekedés az viszont halált jelent, és ítéletet. Ebben az ige egyértelműen beszél. És az, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, az pedig arra vonatkozik, hogy nyilván a Biblia arról beszél, hogy nincs egyetlen egy jó se, hanem egyetlen egy jó van, igaz Isten vagy az Úr Jézus Krisztus, hanem az emberi szívünk nekünk gonosz, csak abban az értelemben beszél itt a szóhasználat jókról és gonoszakról, hogy mi is szoktuk mondani emberileg valakire vonatkozóan, hogy jó ember. A jó ember azt jelenti, hogy segítőkész, szolgálatkész, adakozó, tehát pozitív a hozzáállása, a másik pedig egy nem jó szándékú, igaz, ilyen értelemben szoktunk emberileg erről beszélni. De mind a kettőnek megtérésre van szüksége. Tehát az ige ezt nem mondja, hogy nincs rá szükség, sőt, sokszor a jó ember, aki úgymond jó ember, nehezebben tér meg. Azért, mert ő jónak tartja magát. A környezete is ezt erősíti benne. De Isten előtt nincs jó vagy gonosz, ő előtte egyformák vagyunk. És erre vonatkozik, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, nincsen személyválogatás Isten előtt. Minden embernek adatott a kegyelem. Hagyományosan úgy értelmezik ezt az ige szakaszt, hogy a zsidók és a pogányok, igaz, a zsidók, akik méltatlanok voltak a kegyelemre, és a pogányok, akik megkapták ennek a lehetőségét, de itt azért mélyebb dolgokról van szó. A Lukásnál van egy olyan ige rész, amiben hozzáteszi a 14. fejezetben, hogy nem telt meg a ház, akkor menj ki az utakra, sövényekre. És ennek van egy olyan jelentése, hogy azokhoz az emberekhez is jusson el az evangélium, akik észrevétlenek, akik elbújnak, akik nem tartják rá magukat méltónak, hogy odafigyeljenek rájuk. És Jézus ebben is példát mutatott nekünk. Amikor oda megy a samáriai asszonyhoz, igaz, akit a zsidók megvetettek, és a tanítványok is furcsálják, hogy hát egy ilyen nővel beszélget. Tehát a prostituáltak, a börtönben lévők, és mindazok az emberek, akik kívül vannak Isten országán, nekik is adatik a kegyelem. Isten előtt nincsen személyválogatás. És úgy fölmerült bennem, hogy vajon én ezt mennyire teszem? Akire úgy gondolom, mert mi emberek sajnos ilyenek vagyunk olykor, hogy válogatunk a ruha alapján, vagy tekintet alapján, vagy mit tudom én mi alapján, de Isten soha nem személyválogató. Azt mondja, hogy menj oda azokhoz is, akikről esetleg úgy gondolod, hogy nem. Mert a kegyelem az ő számára is adatik. Olyan drága dolog, a Királyok könyvében van egy ige, ezt hadd olvassam fel, az 1 Királyok 8.41-től 43-ig, azt olvassuk az igében, amikor a templom szentelésről van szó, tehát Királyok első könyve 8. fejezetének a 41. versétől, még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön a messze földről a te nevedért, mert hallani fognak a nagy nevedről, erős kezedről, kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Pedig ez ószövetség. És mégis azt mondja, hogy ha idegen is, ha úgymond nem méltó, ha úgymond megvetett, akkor is ott kell lenni az ember szívébe annak a mentő szeretetnek, ami ott volt az Úr Jézus Krisztusban, hogy ő mindannyiunkért lehajolt, és ő előtte ebben az értelemben nincsen megvetett. Bárkihez odafordulhatunk, legyen ebbe bátorságunk és találékonyságunk, és erőnk, felülről való erőnk. És a utolsó dolog, ami ezzel kapcsolatos, igaz, hogy Isten mindenkit hív a megtérésre, de volt egy ember, akin nem volt mennyegzői ruha. Azzal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy más volt a mennyegző abban a vonatkozásban is, hogy például egy király vagy egy nagy ember nem telepedett le az asztalhoz. Tehát nem úgy volt a mennyegző a keleti világban, mint a mai világban, igaz, amikor egy mennyasszony, egy vőlegény, az a násznépnek a tisztelt emberei odaülnek a főasztalhoz, igaz, ahogyan ezt szoktuk látni, hanem az volt a jellemző, hogy a király, vagy az, akit nagy embernek tartottak, az körbe-körbe járt. Ezért van az, amikor a király bement, és hogy megtekintse a vendégeket, meglátott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruha. Tehát ők köszöntötték az embereket, tehát nem az volt a szerepük, mint a mostani helyzetben, hogy akiért van a mennyegző, azt ünneplik, és a főhelyre ültetik. Hanem más volt a szokás, és hát azért is tudjuk nagyon jól, hogy furcsa dolog ez, mert amikor a király megkérdi, hogy barátom, hogyan jöttél be, ha nincs rajtad mennyegzői ruha, akkor azt olvassuk az igében, hogy az hallgatott. Vagyis vétkes volt ebben. Tudnélik, ezt nagyon jól tudjuk, hogy a mennyegzői ruhát mindig a király adta. És a mennyegzői ruha, ha nem volt rajta, akkor ő nem fogadta el a királynak a ruháját. Tehát többszörösen tiszteletlen volt. És ezért mondja az ige, hogy vessétek ki a külső sötétséget. Tehát nem csak tiszteletlen volt a királya a szemben, hanem a királynak az ajándékát is visszautasította. És ez abból a szempontból nekünk nagyon fontos, hogy a mennyegzői ruha, igaz, az a megtérést jelenti, az a kegyelmet jelenti. Istennek a mentő szeretetét, hogyha valaki azt visszautasítja, akkor az az ember menthetetlen. Azzal nem lehet mit kezdeni. Ne mi legyünk, akik személyválogatóan ítélkezünk, mindenkinek a kegyelmet kell ajánlani, fölajánlani, ha megismertük Istennek a szeretetét. De aki nincs mennyegzői ruha, az nem fogadta el igazából szívből Istennek a szeretetét, vagy a mentését. És nem öltötte magára Krisztusnak az igazságosságát. Maga a mennyegzői ruháról nagyon sok ige volt előttem, de egyet-kettőt szeretnék csak felolvasni. Például az Efézus 5-ben azt mondja az ige erre vonatkozóan, Efézus 5.27, Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Tehát ez is erre vonatkozik. Vagy a Jelenések könyvének az elején azt olvassuk, a Jelenések 3:18, tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyítóírt, hogy bekend szemed, és lásd. A tűzben ízított arany, az az igét jelenti. Nem magát az aranyat, mert tudjuk, hogy az aranyat úgy tisztítják, hogy égetik a szennyeződést, és minél inkább kiégetik, annál tisztább. Szoktuk ezt mondani az életünkre vonatkozóan is, de az igére is igaz, hogy a tűzben ízított arany az Istennek a szava. És azt vegyük tőle. És amiről itt beszél az ige, hogy a fehér ruha az, ami Istennek a kegyelme, Jézusnak a kegyelme, az ő szeretete, ami el tudja takarni a mi rúdságunkat, mezítelenségünket. Mert önmagában az életünk az nem elég, hanem Istennek a kereszthalála, a mentő szeretete, a vére volt az, ami megmenekített bennünket. És az ő tettével, az ő feltámadásával lehet erünk a mindennapokba helytállni, és végezni, ami Isten szerint való. És még egy igét szeretnék a Jelenések 19-ből olvasni, a bárány mennyegzőjéről. Jelenések 19. fejezetben, 6. verstől, és hallottam valami nagy sokaság hangját, mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott néki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Amiről itt az ige beszél, a szentek, azok, akik megtisztították magukat az Úr Jézusnak a drága vérében, elfogadtuk bűneinkre Jézusnak a bocsánatát, és az igaz cselekedete pedig azt jelenti, hogy az Úr Jézusban meghozott döntések, amelyeket ő készít elő, és ő hajt végre, és azok a tettek, vagy azok a cselekedeteket jelenti. És ezért történik az, hogy kivettetik ez az ember, mert nincsen rajta ez a fajta mennyegzői ruha. Tehát az ige az ítéletről is beszél. Az más kérdés, hogy Isten szavában, Isten ígéreteiben mindig a szeretet az első, de aki visszautasítja az ő szeretetét, a többszöri meghívásra, többszöri felkészítésre, az tulajdonképpen saját maga döntésének a következményét láthatja. Mert Isten mindig igazságos is. Tehát nekem fontos volt ebben az ige szakaszban az, hogy Isten ma is kínálja a kegyelmét mindannyiunk számára. Kint sötétség van, de bent a gyülekezetben, Isten országában, a királyi mennyegzőit mindig öröm van. Egy örömmel megélt új életnek a lehetősége. És azt gondolom, hogy ezt kínálja Isten a mi számunkra is. Ott Lukács evangéliumában, érdekes, ott egy nagy vacsoráról beszél, említettem, hogy visszatérünk rá, nagy vacsoráról beszél az Úr Jézus, amikor egy farizeusnak elfogadja a meghívását, és azt arra felmondja ott az egyik résztvevő, hogy boldog, aki hivatalos a bárány, hivatalos erre a mennyegzőre, és akkor mondja el Jézus ezt a példázatot, és olyan érdekes volt nekem azt ott olvasni, hogy tudjuk, hogy a farizeusok esetében úgy volt, hogy válogatták a helyeket, és azt mondja ott a példa, hogy ülj a leghátsó sorba, hogy tudjunk, most ne abban az értelemben, ne, hogy a testvérek néha sajnos, bocsánat, ezt szó szerint szokták érteni. Tehát akkor, amikor alkalom van, akkor van, amikor mindig, mintha a diákok lennénk. Olyanok vagyunk olykor, hogy a leghátsó sorba ülünk, és elől mindig üresek a székek. Tehát nem, mintha félnénk egymástól, vagy félnénk a másiktól, bocsánat, hogy ezt mondom. De olyan vonatkozásban igaz ez az ige, hogy az ember tudjon alázatban maradni. Tudjunk úgy alázatosak lenni, hogy igazott a példázatban azt mondja, hogy hát ha valaki méltó, nyilván egy vendégségbe, egy esküvőbe voltak olyanok, akiket feljebb ültettek. És hát hadd döntse el ezt a király, hogy ki az, aki méltó, nyilván ez arra vonatkozik, hogy szívben mindig tudjunk alázatosak maradni. Hogy tudjuk úgy fogadni Istennek a szavát, hogy ő legyen az, aki kijelöli a helyünket. Mert ő nagyon jól tudja, hogy mi egyénenként a feladatunk, vagy a mi életünkkel kapcsolatos elvárása. Boldog az, aki Isten országának a vendége. Hát bárcsak az lenne, hogy akik itt ülünk, minél többen Isten országának a vendégei lehetnénk, mert én hiszem azt, és meg is tapasztaltam, hogy ez tényleg így van, hogy Isten országában lenni, az Úr Jézussal együtt élni, az egy öröm és boldogság. Amen.